Most folytatódik a gólvonal. A várakozásoknak megfelelően a labdarúgó bajnokok ligája győztes és Európa bajnok Cristiano Ronaldo kapta a France Football magazin által odaítélt aranylabdát.
2016-os teljesítménye alapján Cristiano Ronaldo a Real Madrid portugál válogatott futballistája nyerte el a France Football magazin által odaítélt az év legjobb játékosának járó aranylabdát. A 31 éves világklasszis 2008, 2013 és 2014 után negyedszer érdemelte ki az elismerést. A támadó az előző szezonban klubjával megnyerte a bajnokok ligáját, a válogatottal pedig a franciaországi Európa-bajnokságot. A sorrend 173 újságíró szavazata alapján alakult ki. Cristiano Ronaldo immár négyszeres aranylabdásként azt mondta, ha Portugália nem nyert volna Európa-bajnokságot, a Real Madrid pedig bajnokok ligáját, akkor nem lenne győztes. Hozzátette, nagy megtiszteltetés számára, hogy negyedszer is megkapta az aranylabdát, de ugyanazt érzi, mint amikor először vette át a díjat. Cristiano Ronaldo hangsúlyozta, soha nem hitte volna, hogy négyszer nyerhet. A portugál támadó az egyetlen négyszeres aranylabdás labdarúgó, nála több elsősége, csak az ötszörös győztes Lionel Messinek van. Michel Platini, Johan Cruyff és Marco van Basten egyaránt háromszor érdemelte ki a díjat. Cristiano Ronaldo 1985-ben született a portugáliai Madeira szigetén Funchal városában. 12 éves korában igazolta le a Sporting Lisszabon, az áttörést Bölöni László kinevezése hozta meg neki, az erdélyi szakember 2002-ben már a Bajnokok Ligája selejtezőjébe is benevezte Ronaldot, majd a bajnokságban is lehetőséget adott neki. Első profi szezonját követően számos európai élcsapat szerette volna leigazolni. 2003 nyarán a Manchester United a Sportinggal játszott felkészülési mérkőzést, Ronaldo pedig annyira jó teljesítmény nyújtott, hogy az angol futballisták hazafelé a repülőgépen arra kérték Sir Alex Fergusont, hogy igazolja le a tehetséges támadót. A szakember és a klub ezt meg is tette, Ronaldo 12 millió fontért került az angol klubhoz, amellyel háromszor lett angol bajnok és egyszer bajnokok ligája győztes. A Manchester United vezetősége 2009 nyarán fogadta el a Real Madrid ajánlatát, és akkor világcsúcsot jelentő 94 millió euróért eladta a világklasszist. A 2012-2013-as idény végén spanyol bajnok lett, majd 2014-ben és 2016-ban a BL-t is megnyerte a királyi gárdával. Ronaldo az elmúlt idényben 16 góllal lett a sorozat gólkirálya, 95 találatával pedig az örök rangsort is vezeti a legrangosabb európai kupa sorozatban. A nyári Európa-bajnokságon végül a portugál válogatottal is csúcsra ért, a 2004-es hazai EB ezüst, illetve a 2006-os VB negyedik hely után a franciaországi kontinens tornán aranyérmet nyert a Lusitán együttessel. Ronaldo november 6-án további 3 évvel 2021-ig meghosszabbította szerződését Madridban, az éves fizetése 21 millió euró.
Dénes Tamás futballszakíró, az Inforádió munkatársa szerint minden érv Cristiano Ronaldo győzelme mellett szólt.
Olyan sok mindent nyert ebben az évben, és a két legfontosabb trófea benne volt, a Bajnokok Ligáját és az Európa Bajnokságot, és olyan csapat nyert, amelynek Cristiano Ronaldo is a tagja volt, sőt vezére egyénisége volt, hogy azt hiszem, hogy ennek alapján egyértelmű volt, ezt mutatják a pontszámok is. 745 pontot kapott Cristiano Ronaldo, mögötte Messi 316-tal lett második. Egyébként, hogyha a másodiktól a hatodikig összeadjuk a pontszámokat, az is kevesebb, mint amennyit Ronaldo kapott. Ő nagyon megverte a mezőnyt. Jellemző egyébként, hogy a spanyol bajnokság uralja az európai futballt, illetve a spanyol bajnokság csapatai. Az első hat között csak spanyol ligában játszó játékos van. A 7. és a 8. helyen két Angliában futballozó, ilyen Nakrezésén Vodi, a Leicester játékosai, aztán a 9. helyen volt esemben egy spanyol, tulajdonképpen így az első 10 csak Gianluigi Buffon fért be a spanyolokon és a két Leicester játékosokon kívül, a spanyol liga játékosokon és a két Leicester játékosokon kívül.
Kisorsolták a labdarúgó bajnokok ligája nyolcaddöntőinek párosítását hétfőn. Az egyik slágermeccs a Bayern München Arsenal lesz a legjobb 16 között. Dénes Tamás futballszakíró, az Inforádió munkatársa először erről a párosításról beszélt. A riporter Farkas Dávid.
Sajnálom Arsène Wengert, mert az elmúlt években ugye előfordult már többször is, hogy volt ilyen párharc, és az Arsenal az elmúlt években mindig eljutott a nyolcaddöntőig, de csak oda. Úgyhogy azzal együtt a Bayern hazai pályán nagyon meggyőző volt az elmúlt időszakban a Bajnokok Ligájában. Most hazai pályán kezdi majd a mérkőzés, ez talán egy pici előny lehet az Arsenalnak, Amikor a Bayern a legutóbbi időben angol csapatokkal játszott, akkor azért egy kicsit felemás eredményt hozott a hazai mérkőzése, tehát nem éppen az angolok elleni találkozóra jellemző a jó hazai mérleg, de a játékos állomány tekinte talán egy picit a Bayern az esélyesebb, de én a sorsolás előtt úgy gondoltam, hogy ha van csapat, amelyik beférkőzhet a spanyolok, illetőleg a Juventus alkotta szupercióba, akkor talán az Arsenal lehet ez. Érdekes lesz már ezt meglátni, hogy valóban e találkozóban mi realizálódik. A Paris Saint-Germain Barcelona találkozó, hát megint egy kicsit bal szerencsés, hogy a párizsiaknak ők rendszeresen kipontnak nagy csapatokat ebben a szakaszban.
Nem egyszer a Barszát.
Nem egyszer a Barszát, hogy bár ugye a csoportkörben is találkozott már egymással korábban a két csapat, nem ebben a csoportkörben. Én egy kicsit a Ibrahimovic távozása utáni Paris Saint-Germain gyengébbnek érzem az előző évekénél, úgyhogy Barszát tartom egy párharc esélyesének. Az meg apró érdekesség, ugye nem régben felvetődött, hogy Ángel Di Mariát szeretné a Barcelona leszerződtetni majd valamikor, hát most majd test közelből láthatják.
A címvédő Real Madrid a Napolival küzdhet meg. A Napoli úgy tűnt, mintha az elmúlt időszakhoz képest valamelyest visszaesett volna erre a szezonra.
Hát elsősorban a támadó játékát tekintve, kérdés tesz, hogy tudnak-e valamilyen jó támadót igazolni egyrészt a télen, másrészt, hogy mindig felépül-e februárra. Ugye a párharc kapcsán eszünkbe juthat, hogy akkor most a Madrid jó sakkozott azzal, amennyiben valóban sakkozott, hogy a második helyet szerezze meg a csoportban, mert így legyőzhető ellenfelet kapott. A Napolinál egyébként van korábbi madridi játékos Callejón személyében. Nyilván nem kell mondani, hogy ennek a párharcnak a Real Madrid az esélyese, még akkor is, hogyha az első mérkőzés lesz Madridban.
A Dortmund a Benficát kapta ellenfélül, ugye a Real megelőzésével lett csoport első a német együttes.
Én azt hiszem, a Dortmund itt érvényesíteni tudja majd a nagyobb tudását és a kiváló támadójátékát. A Benfica egy viszonylag könnyű csoportból tudott tovább kerülni.
A Juventus a Portóval küzd majd meg februárban és márciusban.
A Juventus a játékos állomány alapján biztos, hogy a legjobb négybe mehet egészen, a Portó pedig szerintem nem olyan jó, mint évekkel ezelőtt volt. Juve favoritja ennek a párharcnak, de azt azért lehet látni, hogy bizonyos mérkőzéseken a Juve nagyon szoros eredményeket ért el, tehát itt azért billeket majd a mérleg nyelve.
Az Atletico Madrid a Leverkusennel küzd majd meg. Ez egy könnyű sorsolásnak számít a madridiak szempontjából?
Én szerintem igen, én azt gondolom, hogy a 16-ból a Leverkusen biztos, hogy tehát a 13 utáni helyeken van, tehát én azt gondolom, hogy az Atletico Madridnak ebből a párharcból be kell mennie a 8-ba.
A Leicester az angol bajnokságban, leszámítva persze a most hétvégi Manchester City elleni remeklést, alapvetően gyengébben szerepel, a Sevillát kapta ellenfélül a BL-ben, ahol azért ugye az angol csapat is jól muzsikált, leszámítva a csoportkör záró fordulóját.
Igen, ez itt az alapvető kérdés, hogy melyik Leicester lesz majd februárban a pályán, az angol bajnoki Leicester, vagy a BL első négy fordulójának, öt fordulójának Leicestere. A Sevilla esélyes, a Sevilla hazai pályán kezdésnek egy nagyon jó hazai mérlege, de azért, ha a Leicesterben jól játszik Magalhães és Vardy, akkor mondjuk egy picit megnehezítheti talán a Leicester a többi a dolgát.
Az utóbbi hónapokban hullámzóan szereplő Manchester City a Monacóval küzd majd meg, mire számítasz?
Arra, hogy ez egy óriási párharc lesz. Ugye ránézésre Manchester City esélyesebb, de hozzáteszem, hogy hazai pályán egyáltalán nem fényes a mérlege, különösen az utóbbi időben, a Monaco pedig remekel a francia bajnokságban, Radamel Falcao ismét nagyon jól játszik, vezeti a Monaco a francia bajnokságot, szerintem ez éles csata lesz.
Dénes Tamás futballszakírót, az Inforádió munkatársát hallották. Az UEFA elkészítette a korosztályos férfi válogatottak elitkörének csoportbeosztását, valamint a 2017-2018-as EB kvalifikáció selejtező csoportjait is. Korábban elkészítették a tavaszi női utánpótlás korosztályos elittornák csoportbeosztását is.
Korábban még nem fordult elő, hogy mind a férfiaknál, mind a nőknél az elitkörben képviseltesse magát az U17-es és az U19-es korosztály is. Az UEFA sorsolása után kiderült, hogy az U19-es magyar labdarúgó válogatott a házigazda Csehország, valamint Ausztria és Skócia csapatával került egy csoportba az Európa-bajnoki selejtező elitkörében. A 2017-es korosztályos EB-nek Grúzia adott hont július 2-a és 15-e között. A házigazdák mellett a 7 csoportgyőztes vívhatja ki a részvétel jogát az elitkörön keresztül, amelyre március 21 és 28-a között kerül sor a magyar válogatott számára Csehországban. A Magyar Szövetség honlapjának beszámolója emlékeztet arra, hogy a kvalifikációs sorozatban az 1998. január 1-e után született játékosok vehetnek részt. A 2017-es U17-es Európa-bajnokságnak Horvátország ad majd otthon május 3-a és 19-e között. A tornán összesen 16 együttes szerepel majd. A sorozatban a 2000. január 1-e után születettek vehetnek részt. A magyar válogatott a kettes csoportba kapott besorolást Oroszország, Izrael és Norvégia mellett. Az U17-es elitkört 2017. március 21 és 26-a között rendezik majd. A kettes csoport küzdelmeinek Magyarország ad otthont. A 8 csoportgyőztes mellett a 7 legjobb második is kvalifikálja magát a horvátországi kontinens viadalra. A 2018-as U17-es Európa-bajnokságnak Anglia ad majd otthont. A tornára 16 együttes vívhatja ki a részvétel jogát a selejtező csoporton, majd az elitkörön keresztül. A magyar válogatott a 9-es selejtezőbe került Hollandia, Wales és Koszovó társaságában. A sorozatban a 2001. január 1-e után született játékosok vehetnek részt. A csoportokból az első két helyezett, illetve a négy legjobb harmadik kvalifikálja magát az elitkörbe. Németország és Portugália csak ott kapcsolódik be a küzdelmekbe, Anglia rendezőként automatikusan ott lesz az EB-n. A selejtezőkörnek Magyarország ad otthont 2017. októberében. A 2018-as Európa-bajnokságnak Finnország lesz a házigazdája. A tornára 8 csapat vívhatja ki a részvétel jogát a selejtező csoporton és az elitkörön keresztül. A magyar válogatott a 4-es selejtezőbe került Hollandia, Szlovénia és Málta mellett. A csoportokból az első két helyezett kvalifikálja magát az elitkörbe, Spanyolország és Portugália csak ott kapcsolódik be a sorozatba, Finnország rendezőként automatikusan ott lesz az EB-n. Bernd Stork, a szövetség szakmai igazgatója kiemelte, nagyon fontos, hogy ott lehetnek a magyar csapatok az európai elitben, hiszen ez lehetőséget teremt a játékosoknak ebben a fontos érzékeny korszakban a további munkára, fejlődésre. Hozzátette, az erős ellenfelekkel szembeni megmérettetésnél semmi nem szolgálja jobban az egyéni és csapatszintű fejlődést. A szakember az MLS internetes oldalának nyilatkozva kiemelte, a korosztályos csapatok előtt álló kemény meccseken mindenki a saját bőrén érezheti majd a tudás szintjét, illetve azt, hogy miben kell még fejlődnie. Az MLS szakmai igazgatója hangsúlyozta, hogy az elitkörben már a legjobbak ellen kell felvenni a küzdelmet. Izraelről például nem biztos, hogy mindenki kapásból tudja, milyen játékerőt képvisel ez a korosztály, de ezzel a magyaroknak most nem szabad foglalkozniuk, csak a saját tudásuk fejlesztésével és az előttük álló munkával. Bernd Stork elmondta, a magyar akadémiákról több nagy tehetség is kikerült, és bízik benne, hogy hosszú távon tudnak fejlődni válogatott szinten is. Hozzátette, szeretnének hosszabb távlatban gondolkodni az utánpótlásban, ahogy arra már korábban is volt példa, most is elképzelhető, hogy a legjobb U17-esek az U19-eseknél is kipróbálhatják maguk, mert a cél a folyamatos fejlődés. Az UEFA korábban kisorsolta a női U19-es és U17-es válogatottak EB-selejtezőjének elitkörös csoportjait is, ahogy tavaly, idén is nagyszerűen szerepeltek női utánpótlás csapataink az Európa-bajnoki selejtezőben, a Turtót Kisándor vezette U19-es együttes a dánokat is megelőzve, sőt, őket legyőzve nyerte meg csoportját. Az elitkör selejtezői május 26 és 31-e között lesznek. Az UEFA döntésének értelmében az egyes csoportban Magyarország adhat otthont az eseménynek, így a magyarok hazai pályán küzdhetnek Spanyolországgal, Belgiummal és Oroszországgal. A Sumi Dorottya által irányított U17-es női csapat szintén veretlenül a lengyelek mögött másodikként harcolta ki a továbbjutást az elitkörbe. Az UEFA ebben a korosztályban is kisorsolta már az elitkör csoportjait. A magyar válogatott Szerbiában szerepel majd március 14-e és 19-e között. A házigazdákon kívül az írek és a skótok lesznek a magyarok ellenfelei. Az Európa-bajnokságnak Csehország ad majd otthont, az elitkörből csak a csoportgyőztesek és a legjobb második vehet részt majd a kontinens tornán.
Ezzel véget ért a gólvonal, de várjuk Önöket a jövő héten is. Műsorunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádió honlapján, az inforádió.hu oldalon keresztül. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Szabó Gergő.